Kedves testvérek, az ige hirdetés alapigéjét a második tesszalonikai levél második részében az első verstől kezdődően találjuk megírva. Tehát a második tesszalonikai levél második rész első versétől olvasom. Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy szentnek mondanak. Úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt? És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. A törvénytiprás titokban már folyik, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnnie az útból. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit azonban az Úr Jézus meg fog ölni szájának lehelletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor, értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Eddig olvastuk az igét, imádkozzunk. Uram, köszönöm te néked az adventi időszak minden egyes percét. Köszönöm szeretetedet és kiválasztásodat. És köszönöm, hogy még hirdethetjük az evangéliumot, az üdvösség hívó szavát. Segíts ezt tenni. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a leglényegesebb gondolatokat foglalta levélben Pál apostol egy alig fél évvel korábban megtért gyülekezet számára. Fél éves sem volt ez a gyülekezet, és ilyen komoly dolgokról írt nekik Pál apostol. Mik ezek a lényeges szempontok, amik 2000 év óta változatlanok, és nem baj, hogyha az adventben, az adventi gyertyák fényén túl, az adventi színvilágon túl, meg azon túl, hogy Jézus eljön, akár nem sokára, akár még jó néhány száz év múlva, egy kicsit többet is tudunk. Mert a ma átlag embere szinte semmit sem tud, sem az adventről, talán még a karácsonyról sem. Arról meg aztán végképp, hogy Jézus visszajön. Minek? Kihez? mikor, miért, hogyan, mi lesz utána. És kedves testvérek, nem csak Pál apostol, hanem az ószövetségi proféciák is beszélnek az Úr nagy napjáról, minimum kétféleképpen. Ézsaiás 13 például rettenetes és rettentő dologként írja le, Zakariás 2 ezzel szemben úgy, hogy vele jön ajándéka. És valóban mind a kettő jelen lesz majd. Az ítélet nem csak azt fogja jelenteni, hogy rettentő lesz, és lezárul az emberiség életében egy korszak, hanem mindazok számára, akiket kiválasztott az Úr, akik hitre jutottak, akik tudják, hogy van üdvösségük, azok számára az ítélet, testvérek, az egy képpel illusztrálva olyan, mint annak a diáknak a vizsga, aki a 60 tételből mind a 60 tételt betéve tudja. Ott nincs meglepetés, bármelyiket húzhatja, mert mindegyikre jeles vagy kitűnő osztályzatot fog kapni. Nos, Jézus nagyjából összegezve a következőket mondja az Úr napjáról, ami nem egy nap, hanem egy korszak. Van eleje, közepe és vége. A Jelenések könyve például azt írja, hogy 7 év, és ez a 7 év két félre tevődik, 3,5 és 3,5. Jézus azt mondja, jelek előzik meg az Úr napját. És Máté evangéliumának 24. részében a következő jeleket említi meg. Nagyon beszédes jelek. Azt mondja, lesznek politikai jellegű jelek. Háborúk, zavargások, zűrzavarok, forradalmak. Vannak ilyenek? Igen. Második, társadalmi jelek. Miközben mindenki demokráciáról papol, törvénytelenség van. Ugyanazt le lehetne írni, mint az ókorban. Ha nincs neved, senki vagy. Ha van neved és pénzed, bárhova bejutsz, és bármit elintézel. Sok esetben igen. Vajon az árváknak és az özvegyeknek jobb a dolga? Nem biztos. Vannak tehát ilyen társadalmi jelek. És vannak olyan jellegű társadalmi jelek, amik nem a társadalom közszférájában történnek, hanem a családokban. A szeretetlenség, a gyűlölet, a veszekedés, az önzés, a tiszteletlenség egymás iránt. És bizony, hogy a család, mint legszűkebb szeretett közösség és egység felbomlik. Aztán Jézus tovább megy, és azt mondja, az ő visszajövetelét megelőzi a hitehagyás, az apostázia. Fellázadni minden ellen, ami Istenről szól. Aztán azt mondja, lesznek természeti jelenségek, és ezek a természeti jelenségek azt jelentik, hogy felbojdul a világ, ami eddig volt, tavasz, nyár, ősz, tél, egybe mosódik, jövő héten 14-15 fok várható, hát jön a tavasz, testvérek. És aztán majd tavasszal lehet, hogy erős havazásnak leszünk kitéve. És nem csak itt, hanem az egész földön, és bizonyos értelemben az univerzumban is. De ugyanakkor az ő jele az is, mármint visszajövetele előtti időszakban, hogy miközben lázadás lesz az emberek szempontjából a hittel szemben, Istennel szemben, a misszió munka megélénkül az egész világon, egészen addig, amíg a pogányok száma be nem telik, és ez nem a 144 ezer, az a zsidóságra vonatkozik, ez a pogányok számára. És végül, és ez egy nagyon-nagyon sokat mondó jel, amiről Jézus beszél. Nézzétek a fügefát, ha a fügefa levele zsendül, tudjátok, hogy közel van a tavasz. A fügefa nem más a bibliai szimbolikában, mint Izrael, és Jézus inkonkrétó beszél arról, hogy a templom lerombolódik, ez megtörtént Krisztus után 70-ben, de kihajt a fügefa, és levelet hoz majd termést. És ez nem más, mint hogy Izrael több ezer év után helyre áll. És kedves testvérek, ez megtörtént már? Meg. 1948-ban, bár sem Amerika, sem a Szovjetunió, sem Anglia, sem Franciaország, sem Kína, sem India nem akarta, hogy Palesztina helyén, egy arabok által uralt helyen helyreálljon Izrael, a zsidók által uralt Izrael, de mégis Isten csodákat tett, a seregek ura megengedte, hogy az alig felfegyverzett zsidóság a 800 milliós arab tenger kellős közepén, akkor ennyi arab vette körül Izraelt, ma már több mint 1,2 milliárd, mégis megalakuljon egy kis állam. És ez a kis állam azóta nem vesztett háborút. A fügefa levele zsendül. Nos, kedves testvérek, miközben Jézus ilyen jelekről beszél, és szabad nekünk ezeket a jeleket akár komolyan venni is, mert abban biztosak lehetünk, hogy sok titok van az apokaliptikus idők, a végidők tekintetében. Például senki nem tudja, hogy mi a Jelenések könyve 13. részében az a bizonyos 666-os szám. Ezt senki nem tudja. Azt viszont tudjuk, hogy Jézus hű az ígéretéhez, és visszaérkezik. És azt is tudjuk, hogy lesznek balga és lesznek okos szűzek. És Jézus arra bátorít minket, hogy mi az okos szűzekhez hasonlítsunk, hogy ne csak olajunk és lámpásunk legyen, hanem még tartalék olajunk és tartalék erőnk is. És kedves testvérek, hogy mennyire komoly téma, Pál apostol az első tesszalonikai levélben elmondja, amikor Jézus megjelenik a felhőkön, ezt mondja a szakkifejezés parúsziának, a visszajövetelt, akkor mi, mondja Pál apostol, akik élünk és Krisztusban hiszünk, az arkangyal trombita szava után, ami megint csak titok, hogy fogjuk ezt mi hallani, hol fogjuk hallani, nem tudjuk, de lesz egy óriási jel, egy hangjel. Mi, akik élünk, elváltozunk egy szempillantás alatt mennyei testé, amely dicsőséges, romolhatatlan és képes arra, hogy szárnyak nélkül mégis a felhőkön át az érkező Jézus Krisztushoz emelkedjen. És persze nagyon nehéz ezt elhinni, hogy egy szempillantás alatt elváltozom, egy szempillantás alatt megváltozik a testem, egy szempillantás alatt minden átalakul. De mégis így lesz, testvérek. És természetesen volt már ilyen az emberiség történetében két alkalommal, mert mindennek, ami megtörténik az új szövetségben és az emberiséggel, van ószövetségi jele és előzménye. Az egyik, egy 365 éves ember, akit úgy hívtak, hogy Énók, azt írja róla a Szentírás egy mondatot, Énók az Úrral járt, és amikor 365 éves lett, akkor Isten magához vette. De hogy ne csak egy legyen, van még egy ilyen jelenet a Bibliában, Illés próféta, akiről viszont nem azt tudjuk, hogy hány éves volt, hanem azt, hogy Istennel járt, Isten szent lelke volt vele, óriási prófétája Izraelnek. Még Jézusról is sokan azt hiszik, hogy Illés ő. És Illés tüzes harci szekéren távozik erről a világról, abba a világba. Úgyhogy van emberi előzménye, nem csak Jézus Krisztus, hanem van emberi előzménye, hogy Isten magához vett két élő embert. És kedves testvérek, sok mindent nem tudunk elképzelni, amíg nem történik meg velünk, de a mi életünkben is előfordulhat, hogy pillanatokon belül változik akár a testi állapotunk. Hányszor hallasz olyan híreket, ment az autóúton, és megmagyarázhatatlan okból áttért a szemközti oldalra, és aztán néhány héttel később kiderül az orvosi boncolási jegyzőkönyvből, hogy nem akkor halt meg az illető, amikor fának csapódott, vagy összeütközött egy kamionnal, hanem már hamarabb, még a saját sávjában kapott agyvérzést, tüdőembóliát, vagy éppen szívinfarktust. Vajon ki merné föltenni a kezét, hogy ő egy hétig biztos, hogy ilyen fizikai állapotban lesz, mint most? Melyikünk merné letenni a nagy esküt, hogy én egy év múlva is élni fogok? Egyikünk sem! És az ige arra bátorít, lesz olyan pillanat az életünkben, ha mi vagyunk ez a generáció, akik egy szempillantás alatt elváltozunk. Mindenki fog esni a kezedből. Nem lesz időt összepakolni, de van egy jó hírem. A mennyországban nem is lesz szükség ezekre a cuccokra. A másik, amit szintén a Tesszalonikai levélben olvasunk, és Pál tanította ennek a frissen megtért gyülekezetnek, hogy és azok is, akik Krisztusban hunytak el, akkor, amikor mi elváltozunk, ők is föltámadnak, és ez az első feltámadás, és ők is romolhatatlan és dicsőséges testben mennek az Úrhoz, és mindenkor az Úrral lesznek. És mindenkor az Úrral lesznek. Számukra az ítélet majd csak annyit jelent, mert hittek Krisztusban, mert engedték alázattal, hogy itt megítéltessenek, és tudtak dönteni mellette, hogy átvegyék az élet hervadhatatlan koronáját. És itt a néhány hónappal később Pál apostol kénytelen volt részletesebben is írni, mert érkeztek hamis tanítók, és ezek a hamis tanítók más izmusokat hirdettek szegény tesszalonikai testvéreknek. Egyrészt hazudnak Krisztusról, hazudnak róluk, még hazudnak olyan módon is, hogy Pálra, Szillásra és Timóteusra hivatkoznak, és azt mondják, hogy az Úr napja már itt van, és ezt arra alapozzák, hogy a hitük miatt elkezdik üldözni ezt a fiatal gyülekezetet. Vannak köztük szegények és gazdagok, nők és férfiak. Elkezdik őket üldözni, mert nem a tömeggel tartanak. Kedves testvérek, ezek a hamis tanítók azt mondják ezeknek a fiatal hívőknek, mert a fiatal hívőket mindig könnyebb befolyásolni, mint azokat, akik az evangélium igéjében már meggyökereztek, és többet is tudnak annál, mint hogy bűneink meg vannak bocsátva, ahogy János írja, ismerik az atyát és ismerik a fiút. Nos, a fiatal hívők még ilyen mélységben nem jutnak el, és ezeknek azt mondták, ez már az utolsó ítélet előtti állapot, ez már a nagy nyomorúság, ez az üldözés már a világ vége, az Úr napja már itt van. És hírül veszi ezt Pál, és megszakad a szíve, és azt mondja, ez még nem. Az, hogy lesz majd egy nagy nyomorúság, valószínűleg a 2-3,5 év között, azt jelenti, testvérek, hogy előtte vannak kisebb nyomorúságok, mint például az, hogy az utolsó vacsora mit is jelentett, hogy voltak azt megelőző vacsorák. És az utolsó ítélet is azt jelenti, hogy vannak előtte kisebb jellegű ítéletek. Pompejnek például ilyen kisebb jellegű ítélet volt Krisztus után 79-ben, hogy? Hogy? Hogy a Vezúv kitört. Ott mindenkinek az volt az Úr napja. Ott nem volt több kegyelem. És ilyen értelemben Pál azt mondja, igen, most üldöznek benneteket a hitetek miatt, de hálát adunk értetek, hogy kitartotok. És kedves testvérek, mielőtt Jézus visszajön, fog még néhány dolog történni, és ezt részletezi itt Pál. Egy. Azt üzeni a gyülekezetnek, ne hallgassatok a hamis tanítókra. Ne hallgassatok azokra, akik azt ígérik nektek, hogyha hisztek, akkor minden egy csapásra megoldódik az életetekben. Ne hallgassatok azokra, akik azt mondják nektek, ha hisztek, akkor minden sikerül. Ne hallgassatok azokra, akik azt mondják nektek, hogy ha hisztek, akkor nem lettek betegek. Ha hisztek, akkor miért mit kértek Istentől, megadja nektek. Ha hisztek, akkor csak gazdagok lehettek. Ne hallgassatok ezekre, mondja Pál, és ne rémüljetek meg a tetszetősnek tűnő, ám hamis tanítások miatt. Mert bizony a sátán nagymester, és bármelyik közösségbe, a mi gyülekezetünkbe is tud támasztani hamis prófétákat, akik egyrészt jövendőlnek hazugságot, másrészt a jelent másképpen akarják látni, mint amilyen, harmadrészt pedig pont arra törekszenek, hogy ahol szeretet van, ott békétlenség legyen, hogy ahol békesség van, ott zűrzavar legyen, ahol egység van, ott törés legyen, és a többi, és a többi. Kedves testvérek, mi se rémüldözzünk, ha bárki bármilyen nagyot mond, ne rémüldözz. Jegyezd meg, vesd össze az igével, és rá fogsz jönni. Ez az ő nagy mondása, nem pedig az ige tanítása. A második. Pál apostol azt mondja, hogy Jézus eljövetele előtt, az Úr nagy napja előtt meg fog jelenni a törvény tipró, akit más néven úgy hív, hogy a zűrzavar és a káromlás fia, és mi tudjuk, hogy ez nem más, mint akiről János is azt mondta, itt van az Antikrisztus. Az Antikrisztus lelkülete és az Antikrisztus. Nos, kedves testvérek, az Antikrisztus majdnem olyan lesz, mint Krisztus. 3,5 éven át gazdasági növekedést fog okozni. 3,5 éven át bizonyos értelemben óriási GDP növekedés lesz. 3,5 éven át az emberek azt fogják mondani, ez az ember kell nekünk, minden gazdasági dolgot megoldott. És figyeljétek meg, mi az előképe ennek Jézus történetében. Kedves testvérek, emlékeztek arra az eseményre, amikor Jézus Krisztus 5000 embert vendégelt meg? Emlékeztek? Mindenki jól lakott ott? Még maradt is? Mi volt a nép reakciója egy ilyen ebéd után? Mi volt? Így van. Mert a nép hogy gondolkodik, testvérek? A tudatát nem a szíve, hanem a léje befolyásolja. És azt mondták, olyan király kell nekünk, aki ingyen ad kenyeret és halat. Természetes, nem kell dolgozni, gyerekek. Hát itt van ez a csodatevő rabbi. Ő legyen a mi királyunk. És mi Jézus válasza erre? Egyrészt az elbizakodott tanítványait csónakba száműzi, és azt mondja, hogy na evezzetek át a túlsó partra, higgadjatok le. Ő maga pedig fölmegy a hegyre imádkozni, és azt mondja, Uram, hát ennyire sötétségben él a nép. Hát ennyire csak a hasa után megy. És valószínűleg az Atya Isten azt mondta, fiam, ennyire. Mint ma. Ma is. Ma is. És a sátán, és az ő idézőjelbe tett fia, a törvénytipró, a kárhozat fia, az Antikrisztus ugyanezt fogja kihasználni. Azt írja Pál, a sátán munkája által a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával. Tessenek elolvasni a jelenések 13-at, milyen jeleket fog tenni ez a hamis próféta. Tüzet kér az égből, testvérek, és jön tűz. Halálos sebesülést fog szerezni, és azt írja a Szentírás, hogy az ő gyógyító tevékenység által a halálos seb begyógyul. És az emberek magasztalják azt a mindenit. Mert az emberek ilyenek, testvérek, hogy ahol csodaszerűség van, az nagyon-nagyon érdekli őket. De egy dolgot jegyezzünk meg, a csoda önmagában semmit sem bizonyít. Már a 10 csapás történetéből tudjuk, hogy az egyiptomi fáraó mágusai is három csodáig tudták produkálni ugyanazt, amit Mózes. A negyediket már nem. És végül, ami a leghihetetlenebb, és mégis igaz lesz a földünkre, hogy ez a törvénytipró, ez az antikrisztus azt fogja magáról hirdetni, miután 3,5 éven keresztül elhitetés, jól akatja az emberiség jelentős részét, kivéve a Krisztusban hívőket, akikre akkor bizony jelentős nyomorúság fog várni, mert gazdaságilag azok, akiken nem lesz a sátán jele, nem tudnak adni és venni. Nagy éhínség lesz akkor a keresztény embereknél, de lehet, hogy nagy összetartás. Mert mindig, amikor üldözték a kereszténységet, az soha nem a kárára történt, testvérek. Mert igazán kiderült, hogy ki az, aki igazán keresztény, és ki az, aki csak színből. És üldözés idején csak az igazi keresztények maradtak meg. Azok igazán szerették egymást, és azok igazán összetartottak. És lehet, hogy az akkori kereszténységnek majd a hollók szállítják az eledelt, zárójel bezárva. És ez a törvénytipró, ez az antikrisztus, azt olvassuk, még az Isten templomába is beül. Na ez egy nagyon-nagyon mély és szenzációsan erős üzenet. Ugyanis az Isten temploma, testvérek, nem az új jeruzsálemi templom. Akkor az nagyon egyszerű lenne. Két okból. Az egyik, a jeruzsálemi templomhoz a kereszténységnek nincs köze. Azáltal, hogy Jézus Krisztus bemutatta az ő golgotai áldozatát, semmissé tette a zsidókhoz írt levél tanítása szerint az összes ószövetségi áldozatot, és most már nem kell bikáknak és kocsoknak, galamboknak és kecskéknek meghalni. Mert Jézus Krisztus egyszeri golgotai áldozat, az ő vér áldozata minden bűnünkre elég. A másik, hogy annak a templomnak a kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt, ezzel szimbolizálva, hogy ide már nem csak a főpap mehet be egyszer egy évbe, hanem Jézus Krisztushoz mindenki bármikor mehet. Ahogy ebben a Fekete István novellában hallottuk, akár szakadó hóesésben is, vagy ahogy Évike megköszönte, vagy Győző testvér, köszönöm az imádságot. Mindenkor, mindenkor mehetsz Jézushoz. Mész, mész. Menj, menj! Mi lehet tehát akkor az Isten temploma? Kedves testvérek, az egyetlen jó megoldás a sok teória között. Mit is mond Pál apostol az első korintusi levél 3. meg 6. részébe a testünkkel kapcsolatban? Mi a mi testünk, testvérek, amikor újjászületünk? Mi? A Szentlélek mi-e? Temploma. Most látjátok, amikor Pál azt mondja a tesszalonikaiaknak, meg mondja ezt az efézusiaknak Milétoszban, az én távozásom után gonosz farkasok támadnak köztetek. Ez nem külső támadás lesz, testvérek, az Antikrisztus részéről, hanem az ő emberei bejönnek a gyülekezetbe. És amikor a gyülekezet, amikor az egyház nem azt a funkcióját tölti be, hogy Isten szent lelke járja át a híveket, hogy Isten szent lelke van jelen az Isten tiszteleten, hogy Isten szent lelke által történik az ige olvasás és az ige hirdetés, akkor bizony, testvérek, sajnálatos ezt, és szégyenletes ezt kimondani, de ott megtörténik az, hogy az antikrisztusi lelkület van jelen. És Pál ezt mondta el a tesszalonikai testvéreknek, hogy ezt ne engedjétek, tartsátok vissza, legyen odaszánt az életetek. És az üldöztetés, a nyomorúság, a megvetés ellenére tartsatok ki Jézus Krisztus mellett, akit hirdettünk nektek. Mert a dicsőség is a tiétek lesz, mondja, nem itt, ott. Most kedves testvérek, amikor az egyház korrumpálódik, amikor az egyház azokat a bűnöket hirdeti, amiről a Biblia azt mondja, hogy még említeni is szégyen, amikor az egyház annak örül, hogy szivárvány színű zászlót tűzhet ki a saját zászlaja mellett, amikor az egyház mindenféle bűnt megtűr, amikor az egyház és benne az egyház tagjai olyan embereket népszerűsítenek, akik nyilvánvalóan hitetlenek, amikor az egyház és azoknak tagjai legyintenek az Úrra, na akkor megtörténik az, hogy a törvénytiprás titokban már most is zajlik. És Adventben hadd figyelmeztessen bennünket Isten szent lelke, egyes szám első személybe, Melát Attila, Tóth Laura, Katona Illés, Sipos Bendegúz, Tóth Nándi, Balog úr, és a többi, most hagyd ne soroljak fel mindenkit. Ha hiszel Krisztusban, akkor ne engedd, hogy Szentlélek nélkül, ne engedd, hogy Isten igéje nélkül, ne engedd, hogy imádság, és ne engedd, hogy az Úr Jézus közelsége nélkül élj, mert akkor te is társtettes vagy, hogy az a titkos törvénytiprás folytatódjon. És kérem a testvéreket, megköszönve a testvérek imádságait a betegekért, imádságait a megtérőkért, de kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk az egyházért, az egész világ egyházáért, mert Krisztus teste láthatatlan, ám valóságos. De imádkozzunk a saját gyülekezetünkért is. És imádkozzunk azért, Uram, add, hogy az én testem valóban a Szentléleknek milyen legyen temploma, és hogy ebbe az antikrisztus, az antikrisztusi jellem, az antikrisztusi csodák, az antikrisztusi jelek, a hitetés és a hazugság ne vegyen lakást. Hanem ki, és most jön a megoldás, úgy kezdi Pál a levélben, ne rémüldözzetek, Jézus jön, mi megyünk hozzá, mert az Úr kiválasztott, az üdvösségre választott ki, ő szeretné megszentelni az életeteket, és az igazságban higgyetek. Kedves testvérek, az igazság pedig ebben a könyvben olvasható. Kérdezd meg magadtól, mert ez egy egyszerű dolog. Uram, éhezem én a te igédnek igazságát, vagy pedig jól vagyok lakva? Én szeretném, hogyha az összes testvér, aki most itt van, azt tudná mondani, Uram, éhezem, vagy ha nem, akkor küld nekem gyomorrontást, hogy éhezzem. És éppen ezért a te igazságod lakozzék az én szívembe, mert ez az igazság az, amit a Szentlélek fel tud használni, hogy megvédjen, és valóban a hitedben megerősítsen. Kívánom, hogy így várjuk az Urat, és azt, amit Pál úgy ír le, ami összegyülekezésünket hozzá. Legyen benne részünk. Amen.